mellett csak kevés felhő lesz az égen. A délies szél több felé megélénkül. Napközben 32-35, este 16-28 fok várható. Híradással 9 órakor jelentkezünk legközelebb. 8 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Antoine de Saint-Exupéry, a kis herceg. Első rész.
Hat éves koromban sokat tűnődtem a dzsungelek kalandjain, és egy színes szeruzával sikerült megrajzolnom első rajzomat. Remek művemet megmutattam a fölnőtteknek, és megkérdeztem őket, nem félnek-e tőle?
Miért kellene félni egy kalaptól? Válaszolták.
Az én rajzom azonban nem kalapot ábrázolt, óriás kígyót ábrázolt, amint épp egy elefántot emészt. Erre lerajzoltam az óriás kígyót belülről is, hogy a fölnőttek megérthessék, miről van szó, mert nekik mindig mindent meg kell magyarázni. Aztán a fölnőttek azt ajánlották, ne rajzoljak többé óriás kígyót, se nyitva, se csukva, hanem inkább foglalkozzam földrajzzal, történelemmel, számtannal és nyelvtannal. Így mondtam le 6 éves koromban nagyszerű festői pályafutásomról. Más mesterséget kellett választanom, tehát megtanultam repülőgépet vezetni. Nagyjából az egész világot berepültem, és való igaz, hogy közben nagy hasznát vettem a földrajznak. Első pillantásra meg tudtam különböztetni Kínát Arizonától. Ez pedig fölöttébb hasznos dolog, ha éjszaka eltéved az ember. Így aztán életem folyamán nagyon sokszor kerültem kapcsolatba komoly emberekkel. Jócskán akadt dolgom a fölnőttekkel. Közvetlen közelből láthattam őket, és nem mondhatnám, hogy ettől jobb lett róluk a véleményem. Nem beszéltem nekik se óriás kígyókról, se őserdőkről, se csillagokról. Bridge-ről beszéltem nekik, meg golfról, meg politikáról és nyakkendőkről. A fölnőttek pedig nagyon örültek neki, hogy ilyen okos emberrel kerültek ismerettségbe. Így éltem magányosan, anélkül, hogy igazában bárkivel is szót érthettem volna. Míg egyszer, 6 esztendővel ezelőtt kényszerleszállást nem kellett végeznem a Szaharában. Valami eltörött a motoromban, és mivel se gépészem nem volt, se utasom, magamnak kellett neki látnom, hogy zöldágra vergődjem valahogyan, és kijavítsam a súlyos hibát. Élet és halál kérdése volt ez számomra. Alig egy hétre való ivóvizem volt. Ott döltem álomra az első este a homokon, 1000 mérföldnyire minden lakott helytől. Elhagyatottabb voltam, mint tutaján a hajó törött az óceán közepén. Elképzelhető hát, mennyire meglepődtem, amikor hajnalban egy fura kis hang ébresztett föl. Azt mondta, légy szíves, rajzolj nekem egy bárányt. Micsoda? Rajzolj nekem egy bárányt. Fölugrottam, mintha villám csapott volna le mellettem. Megdörgöltem a szememet, aztán jól kimeresztettem, és egy apró emberkét láttam, egy teljességgel rendkívüli kis emberkét, amint komoly figyelemmel szemlél. Ámulattal, kerek szemmel néztem a különös tüneményt. Ne feledjük el, 1000 mérföldre voltam minden lakott vidéktől. Emberkémen pedig semmi jele nem volt annak, mintha eltévedt volna, vagy halálosan fáradt, halálosan éhes, halálosan szomjas lenne, esetleg halálosan félne.
egyáltalán nem úgy festett, mint egy szerencsétlen gyerek, aki eltévedt a sivatagban, 1000 mérföldnyire, minden lakott helytől. Mikor végre szavamra leltem, azt kérdeztem tőle, de hát, hogy kerülsz te ide? Erre szeliden, mintha valami nagyon komoly dolgot kérne, megismételte. Légy szíves, rajzolj nekem egy bárányt. Ha valami nagyon lenyűgözően rejtélyes, az ember nem meri megtenni, hogy ne engedelmeskedjék. Akármilyen képtelenségnek találtam 1000 mérföldre minden lakott helytől, és ráadásul halálos veszedelemben, elővettem a zsebemből egy darab papírost meg a töltőtollamat. Hanem akkor eszembe jutott, hogy én főként földrajzot, történelmet, számtant és nyelvtant tanultam, és egy kicsit kedvetlenül közöltem az emberkémmel, hogy nem tudok rajzolni. Annyi baj legyen, felelte, rajzolj nekem egy bárányt. Mint hogy bárányt soha életemben nem rajzoltam, papírra vetettem neki a két rajz közül, amire egyáltalán képes voltam, az egyiket, a csukott óriás kígyót. De hogy elképedtem, amikor az emberke azt mondta rá? Nem elefántot akarok óriás kígyóban. Az óriás kígyó nagyon veszedelmes, az elefánt meg olyan behemót nagy. Nálam odahaza minden apró, nekem bárányka kell. Rajzolj nekem egy bárányt. Hát erre rajzoltam egyet. Figyelmesen szemügyre vette, aztán nem, mondtam, ez már nagyon beteg. Csinálj egy másikat nekem. Rajzoltam egy másikat. Kisbarátom kedvesen, de elnézően mosolygott. Jó, csak hogy ez nem bárány, hanem kos, ennek szarva van. Megint újat rajzoltam. Ez se volt jó neki, akárcsak az előzők. Nagyon öreg, nekem olyan bárány kell, amelyik sokáig él. Erre már kifogytam a türelemből. Mielőbb neki akartam kezdeni a motorom szétszerelésének, ráfilkáltam hát a papírra egy dobozféleséget. Tessék, mondtam, ez itt a ládája, benne van a bárány, amit akarsz. Nagy meglepetésemre egyszeriben fölragyogott az arca. Ez az, éppen így akartam. Mit gondolsz, sok fű kell ennek a báránynak? Miért? Hát, mert nálam odahaza minden olyan kicsi. Biztosan elég lesz neki, egészen kicsi bárány. A rajz fölé hajolt. Nem is olyan kicsi, nézd csak, elaludt. Így ismerkedtem meg a kis herceggel. Hosszú időbe tellett, amíg megértettem, honnét jött. A kis herceg ugyanis engem elhalmozott kérdésekkel, az enyémet azonban, mintha meg se hallotta volna. Lassanként, véletlenül elejtett szavakból tudtam meg, amit megtudtam. Így, amikor először látta meg a repülőgépemet, azt kérdezte. Hát ez meg mi a szösz? Ez nem szösz, ez repül, repülőgép, az én repülőgépem. Szinte 72-em neki azzal, hogy repülök. Hogyan? Kiáltott föl. Az égből pottyantál le? Igen, feleltem szerényen. Hát ez furcsa. És fölkacagott, gyöngyöző kacagással. Ez határozottan bosszantott. Megkívánom, hogy komolyan vegyék a szerencsétlenségeimet. Szóval te is az égből jöttél, tette hozzá. Melyik bolygóról való vagy? Mintha hirtelen fény világította volna meg rejtélyes jelenlétét. E szerint egy másik bolygóról való vagy? Szegeztem neki a kérdést. Nem felelt, csak a fejét csóválta lassan, és a repülőmet nézte. Igaz, ezen nem jöhetsz valami messziről. És hosszas töprengésbe merült, aztán elővette zsebéből a bárányomat, és kincse szemlélésébe mélyedt. Képzelhetni, hogy izgatott az az elharapott vallomás a másik bolygóról. Próbáltam hát többet is megtudni. Honnét jöttél, emberkém? Hol van az az odahaza? Hova akarod magaddal vinni a bárányomat? Tűnődve hallgatott, aztán azt mondta, az a jó ebben a látában, amit adtál, hogy éjszakára háznak is megfelel neki. Persze, persze, ha jó leszel, kötelet is adok, amivel megkötheted, meg egy karót. Ajánlatom szemlátomást meghökkentette a kis herceget. Megkötni? Milyen ostoba ötlet? De ha nem kötöd meg, elkószál, elvész. Kisbarátom erre megint fölkacagott. Elkószál? Hová? Mit tudom én az orra után? A kis herceg elkomolyodott. Annyi baj legyen, hiszen nálam odahaza olyan kicsi minden, és mintha egy kis szomorúság bujkált volna a hangjában, ahogy hozzátette, nem valami sokáig mehet az orra után az ember. Így tudtam meg egy másik fontos dolgot, hogy a bolygó, ahonnét jött, alig nagyobb egy háznál. Ezen nem is kellett különösebben csodálkoznom, hiszen tudtam, hogy a nagy bolygókon kívül, amilyen a Föld, a Jupiter, a Mars, a Vénusz, s aminek megvan a maga neve, van még száz és száz más bolygó is, és köztük egyik-másik olyan parányi, hogy távcsövön is alig-alig lehet kivenni. Ha egy csillagász fölfedezi valamelyiket, név helyett egyszerűen számot ad neki. Például elkereszteli a 3251-es kis bolygónak. Minden okom megvan rá, hogy azt higgyem, a bolygó, ahonnét a kisherceg jött, a B612-es kisbolygó. Távcsövön ezt a csillagocskát csak egyetlen egyszer észlelték, 1909-ben egy török csillagász. Fölfedezéséről akkor nagy előadást tartott a Nemzetközi Csillagászati Kongresszuson. Öltözéke miatt azonban nem hitt neki senki, mert ilyenek a fölnőttek. A B612-es kisbolygó hírnevének nagy szerencséjére azonban egy török diktátor utóbb halálbüntetés terhe mellett megparancsolta népének, hogy öltözködjék európai módra. A csillagász 1920-ban megismételte előadását, ezúttal fölöttébb elegáns öltönyben, és ezúttal egyet is értett vele mindenki. Csak a fölnőttek miatt mesélem el ezeket a részleteket a B612-es kisbolygóról, és a számát is csak miattuk árultam el, a fölnőttek ugyanis szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk nekik, sosem a lényeges dolgok felől kérdezősködnek, sosem azt kérdezik, milyen a hangja, mik a kedves játékai, szokott-e lepkéket gyűjteni, ehelyett azt tudakolják, hány éves, hány testvére van, hány kiló, mennyi jövedelme van a papájának, és csak ezek után vélik úgy, hogy ismerik. Ha azt mondjuk a fölnőtteknek, láttam egy szép házat, rózsaszínű téglából épült, ablakába muskátli, tetején galambok, sehogy sem fogják tudni elképzelni ezt a házat. Azt kell mondani nekik, láttam egy 100 000 frankot érő házat. Erre aztán fölkiáltanak, ó, milyen szép! Ugyanígy, ha azt mondanánk nekik, íme a bizonyosság arról, hogy a kisherceg létezett, elragadó teremtés volt, és nevetett, és egy bárányt akart, s ha valaki bárányt akar, akkor ez nyilvánvaló bizonyság rá, hogy létezik. Ha ezt mondanánk nekik, vállat vonnának, és gyereknek tartanák az embert. Ha ellenben azt mondjuk nekik, a bolygó, ahonnét jött, a B612-es kis bolygó, ez meggyőzi őket, és békén hagynak a kérdéseikkel. Egyszerűen ilyenek, még haragudni sem kell rájuk miatta. A gyerekeknek nagyon elnézőknek kell lenniük a fölnőttek iránt. De mi, akik megértjük az életet, mi bizony fütyülünk a számokra. Ezt a történetet is a legszívesebben úgy is kezdtem volna, mint egy tündérmesét, ilyes formán. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis herceg. Ez a kis herceg egy parányi bolygócskán lakott, olyan parányin, hogy a bolygója alig volt nagyobb nála. Ezen a bolygón élt, és nagyon szerette volna, ha van egy jó barátja. Azoknak, akik értik az életet, ez így sokkal igazabbul hangzott volna. Mert semmiképp sem szeretném, ha félvárról vennék a könyvemet, hiszen úgy elfog a bánat, amikor ezeket az emlékeimet elmesélem. 6 esztendeje már, hogy a barátom búcsút vett tőlem a bárányával. Azért próbálom meg leírni itt, nehogy elfelejtsem.
Szomorú dolog elfelejteni a barátunkat. Nem mindenkinek van barátja, s ki tudja, még utóbb belőlem is lehet olyan fölnőtt forma ember, akit nem érdekelnek, csak a számok. Naponta megtudtam valamit a bolygójáról, az útrakeléséről, az utazásáról. Szép lassacskán egy-egy elejtett megjegyzés jóvoltából. Így szereztem tudomást harmadnap a majom kenyérfák drámájáról. Ezt is a báránynak köszönhettem, mert a kisherceg, mintha valami súlyos kétséget támadt volna, hirtelen azt kérdezte tőlem: igaz, hogy a bárányok cserjéket esznek? Igaz. Ó, akkor jól van. Sehogyan sem értettem, miért olyan fontos, hogy a bárányok cserjéket egyenek. A kisherceg azonban hozzátette: szóval a majom kenyérfákat is megeszik? Erre megjegyeztem neki, hogy a majom kenyérfák nem cserjék, hanem hatalmas, templomtorony nagyságú fák, és magával vihetne akár egy csordára való elefántot is, egyetlen egy majom kenyérfával sem bírnának el. Az elefánt csorda ötlete megnevettette a kis herceget. Egymás tetejébe kellene rakni őket. Hanem aztán komolyan azt mondta: mielőtt megnőnek, a majom kenyérfák is úgy kezdik, hogy kicsinyek. Pontosan így van, de miért akarod, hogy a bárányok megegyék a majom kenyérfákat? Azt felelte: miért ne? Mint a valami nyilvánvaló dologról volna szó. Alaposan össze kellett szednem az eszemet, hogy magamtól jussak a probléma nyitjára. Nos, mint minden bolygón, a kishercegén is voltak jó növények, meg rossz növények. Tehát voltak jó növényekről származó jó magvak, meg rossz növényektől származó rossz magvak is. A magvak azonban láthatatlanok. A föld titkos mélyén alusznak, még csak az egyiknek eszébe nem jut, hogy fölébredjen. Akkor nyújtózik egyet, és először csak egy elbűvölő, ártatlan kis hajtással kezd félénken a nap felé kapaszkodni. Ha rózsa vagy retek hajtása, hagyhatjuk, hogy nőjön kedvére. De ha rossz növényről van szó, mihelyt fölismertük, azonnal ki kell tépni. A kis herceg bolygóján pedig félelmetes magvak voltak, majom kenyérfa magvak. A bolygó egész földjét megfertőzték. A majom kenyérfával meg úgy van, hogy ha az ember későn kap észbe, soha többé nem bír megszabadulni tőle. Egyszerűen elborítja a bolygót, átjuggatja a gyökereivel. Ha aztán a bolygó túl kicsi, a majom kenyérfák meg túl sokan vannak, előbb-utóbb szétrobbantják. Fegyelem kérdése, mondta egyszer később a kis herceg. Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is. Neki kell látnia, s annak rendje és módja szerint ki kell gyomlálnia a majom kenyérfákat, mihelyt meg tudja különböztetni őket a rózsáktól. Mert amíg egészen zsengék, nagyon hasonlítanak egymáshoz. Igen unalmas munka, de igen könnyű. Ellenben nagyon szeretem a naplementéket, mondta egyszer. Gyerünk, nézzük meg a naplementét. De ahhoz várni kell. Várni mit? Hát, hogy lemenjen a nap. Először meglepetés látszott az arcán, aztán nevetett egyet önmagán. Folyton azt hiszem, hogy otthon vagyok, mondta. Nos, mikor az Egyesült Államokban dél van, Franciaországban köztudomásulag éppen lemegy a nap. Az embernek elég lenne egyetlen szempillantás alatt Franciaországban teremnie, hogy napnyugtát lásson. Ehhez azonban Franciaország sajnos túlságosan messze van. Neki viszont a Parányi bolygóján egyebet sem kellett, mint pár lépéssel odébb húznia a székét. S annyiszor látta a naplementét, ahányszor csak akarta. Volt egy nap, amikor 43-szor látta lemenni a napot. Kisvártatva hozzátette: tudod, az ember, ha olyan nagyon-nagyon szomorú, szereti a naplementéket. Hát annyira szomorú voltál azon a 43-szoros napon? Erre azonban a kis herceg nem felelt. Az ötödik napon, változatlanul a bárány jó voltából, föltárult előttem a kis herceg életének ez a titka is. Hirtelen, minden bevezetés nélkül, mintha előzőleg sokáig töprengett volna a dolgon, halkan azt kérdezte tőlem: ha a bárány cserjéket eszik, megeszi a virágokat is?
A bárány mindent megeszik, ami az útjába akad. Az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van? Igen, az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van. Hát akkor mire valók a tüskék? Mit tudom én? Minden figyelemmel azon igyekeztem, hogy a motorom egyik beszorult csavarját kilazítsam. Tele voltam aggodalommal, gépem hibája egyre súlyosabbnak látszott. Ivóvizem meg folyton fogyott, úgyhogy a legrosszabbtól kellett tartanom. Mire valók a tüskék? Ha egyszer egy kérdést föltett, a kisherceg soha nem tágított tőle többé. Én meg, mert nagyon bosszantott az a csavar, csak úgy vaktában válaszoltam. A tövisek nem valók semmire, a tövis puszta gonoszság a virág részéről. Ó, de némi hallgatás után már-már ingerülten vetette oda. Nem hiszem, a virágok gyöngék, gyanútlanok, úgy védekeznek, ahogy tudnak. Félelmetesnek képzelik magukat a tüskéikkel. Úgy beszélsz, mint a fölnőttek. Erre elszégyeltem magam. Ő azonban könyörtelenül hozzátette. Mindent összezavarsz, mindent összekeversz. Szemlátomást nagyon haragudott. Megrázta aranyhaját a szélben. Tudok egy bolygót, egy vörösképű uraság lakik rajta. Az soha egyetlen virágot meg nem szagolt életében, soha egy csillagot meg nem nézett, soha senkit nem szeretett, soha nem csinált egyebet, mint folyton csak számolt, és egész álló nap azt hajtogatta, amit te mondtál az imént, én komoly ember vagyok, én komoly ember vagyok, és csak úgy dagadt a kevésségtől. Hát ember ez? Dehogy ember, gomba! Micsoda? Gomba! A kisherceg most egészen sápat volt az indulattól. Millió és millió éve, hogy a virágok tüskéket gyártanak. Millió és millió éve, hogy a bárányok mégis megeszik a virágokat. Hát akkor miért ne volna komoly dolog, ha meg akarjuk érteni, mi végre a sok fáradozás, amivel olyan tüskéket csinálnak maguknak, amelyek soha semmire sem jók. A bárányok és a virágok háborúja talán nem fontos. Nem komolyabb és nem fontosabb, mint annak a kövér, vöröshajú úrnak a számadásai. És ha én tudok egy virágot, egy egyetlen virágot az egész világon, olyat, amilyen sehol másutt nem létezik, egyedül csak az én bolygómon, aztán egy bárányka egy csapásra megsemmisítheti, csak úgy, anélkül, hogy akár csak sejteni is, hogy mit művel, ez talán nem fontos? Elpirult, folytatta. Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon, ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. Ott van valahol az én virágom, gondolja magában. De ha a bárány megeszi a virágot, ez az ő számára olyan, mint a hirtelen valamennyi csillag kialudnék. És ez talán nem fontos. Többet nem bírt mondani. Váratlanul kitört belőle a zokogás. Közben már leszállt az éjszaka. Egy csillagon, egy bolygón, az enyémen, a földön volt egy kis herceg, akit meg kellett vigasztalni. A karomba vettem, ringatni kezdtem. Ne félj, mondtam neki, semmi veszedelem nem fenyegeti a virágot, amit szeretsz. Szájkosarat rajzolok a bárányodnak, a virágodnak meg rajzolok majd vértet, és... Már nem is tudtam, mit mondjak neki. Nagyon ügyetlennek éreztem magam. Nem tudtam, hogyan férkőzzem hozzá. Olyan titokzatos világ a könnyek országa. Rövidesen jobban is megismerhettem ezt a virágot. A kisherceg bolygóján mindig voltak virágok, nagyon egyszerű virágok, egy sor szirommal, helyet is alig foglaltak, és nem zavartak senkit. Reggel megjelentek a fűben, estére elhervadtak. De ez egy szép napon egyszerre csak kicsírázott. Magva a jóig tudja, honnét került oda, és a kisherceg aprólékos gonddal figyelte a zsenge hajtást, amelyik semmilyen más hajtáshoz sem hasonlított. A veszőcske növekedése azonban hamarosan abba maradt, és a kis növény hozzákezdett a virágkészítéshez.
a kis herceg szemmel kísérte, hogyan jelenik meg rajta egy óriási bimbó, és sejtette, hogy csodálatos tünemény fog kibontakozni belőle. A virág azonban vége várhatatlanul egyre csak szépítgette magát odabent a zöld szobában. Nagy gonddal válogatta meg a színeit, lassan öltözködött, egyenként igazította magára a szirmait. Nyilván nem akart olyan gyűrötten napvilágra lépni, mint a pipacsok. Nem akart megmutatkozni, csak szépsége teljes sugárzásában, úgy bizony. Nagyon kacérvirág volt. Így aztán hosszú napokon át tartott a titokzatos öltözködése. Aztán egy hajnalban, éppen napkeltekor végre megjelent. Ásított egyet, és azt mondta, ő, aki olyan aggályos pontossággal dolgozott, ó, még szinte föl sem ébredtem, elnézést kérek, még meg se fésülködtem. A kis herceg nem bírta magába folytani a csodálkozását. Milyen szép vagy, ugye? Felelte kedvesen a virág, és épp egyszerre születtem a nappal. A kis herceg ebből könnyen kitalálta, hogy a virág nem valami szerény, viszont olyan megható volt. Azt hiszem, épp most van a reggeli ideje, tette hozzá a virág kisvártatva. Volnál szíves gondoskodni rólam? A kisherceg pedig mélységes zavarban sietve kerítette egy öntözőkannát, és kiszolgálta a virágot. Az meg már mindjárt az elején zaklatni kezdte az ijedős hiúságával. Egy napon például, mikor a négy tövéséről beszélt, azt mondta a kishercegnek, most aztán jöhetnek a tigrisek a karmaikkal? Az én bolygómon nincsenek tigrisek, jegyezte meg erre a kisherceg. A tigrisek különben sem esznek füvet. Én nem vagyok fű, felelte szeliden a virág, bocsáss meg. Különben sem félek a tigrisektől, a húzattól viszont irtózom, nincs véletlenül valamilyen szélfogód? Irtózni a húzattól, gondolta a kis herceg, elég kockázatos kilátás egy növénynek, furcsa egy virág ez. Esténként tégy majd búra alá, nagyon hideg van itt nálad, rosszul vagy berendezkedve, ahonnét én jöttem, de nem folytatta, hiszen magformájában jött, más világokról nem tudhatott semmit. Szégyenében, hogy ilyen együgyű füllentésen kapatta rajta magát, kettőt-hármat köhintett, így akart fölébe kerekedni a kis hercegnek. A szélfogó? Épp azért indultam, de elkezdtél beszélni hozzám. Erre a virág még jobban köhécselt, hadd furdalja csak a lelkiismeret a kis herceget. Annak pedig, hiába volt tele jó akaró szeretettel, előbb-utóbb mégiscsak megrendült a bizalma a virágban. Minden lényegtelen megjegyzést a szívére vett, és kezdte nagyon-nagyon boldogtalannak érezni magát. Nem lett volna szabad meghallgatnom, vallotta egy napon. A virágok szavát sosem szabad meghallgatni, nézni kell őket, beszívni az illatukat. Az enyém egész bolygómat elárasztotta az illatával, mégse tudtam örülni neki. Annyira bosszantott az a tigris karom história, holott inkább meg kellett volna hatódnom rajta. Aztán bizony nagyon értelmetlen voltam én akkor. A tetteiből kellett volna megítélnem, nem a szavaiból. Beburkolt az illatával, elborított a ragyogásával. Sosem lett volna szabad megszöknöm. Szegényes kis csalafintaságai mögött meg kellett volna éreznem gyöngét szeretetét. Minden virág csupa ellentmondás, és én még sokkal fiatalabb voltam, semhogy szeretni tudtam volna. Szökéséhez a kis herceg azt hiszem, a vadmadarak húzását használta föl. Indulása reggelén szépen rendbe tette a bolygóját. Gondosan kipucolta a működő vulkánjait. Két ilyen működő vulkánja volt szerencsére, kényelmesen megfőzhette rajtuk a reggeliét. Volt egy kialudt vulkánja is. De mert úgy gondolta, sosem lehet tudni, kipucolta ezt a kialudt vulkánt is. A vulkánok, ha jól kipucolják őket, szabályosan, enyhe lánggal égnek, kitörések nélkül. A vulkánkitörések olyanok, mint a mi kéménytüzeink. Mi itt a földön nyilván túl kicsinyek vagyunk hozzá, hogy rendesen kipucoljuk a vulkánjainkat.
ezért okoznak annyi bajt. De aznap reggel nagyon-nagyon jól estek neki ezek a megszokott munkák. És amikor utoljára öntözte meg a virágot, és be akarta borítani a búrájával, egyszerűen sírhatnék ja támadt. Isten veled, mondta a virágnak. A virág azonban nem felelt. Isten veled, ismételte. A virág köhintett, ezúttal azonban nem azért, mintha megfázott volna. Ostoba voltam, mondta végül is a kis hercegnek. Kérlek, ne haragudjál rám, próbálj meg boldog lenni. A kis herceget meglepte, hogy nem kap semmiféle szemrehányást. Tanácstalanul állt kezében a búrával. Sehogy sem értette a virágnak ezt a kedves szelídségét. Hát igen, szeretlek, mondta virág. Te persze még csak nem is sejtetted, de ebben én vagyok a hibás. Különben nem is fontos. Te azonban éppen olyan ostoba voltál, mint én. Próbálj meg boldog lenni. Hagyd békén azt a búrát, nem kell. De a szél... Egyáltalán nem vagyok olyan náthás. Virág vagyok, jót fog tenni az éjszaka hűs levegője. De az állatok, 2-3 hernyót el kell tűrnöm, ha meg akarom ismerni a pillangókat. Állítólag olyan szépek, meg aztán ki más látogatna meg. Mert ami téged illet, te messze leszel. A vadállatoktól pedig egy csöppet sem félek, nekem is vannak karmaim. És ártatlanul megmutatta a 4 tövisét. Ne átsorogj itt, ilyen ügyefogyottan, tette hozzá, idegesítő. Elhatároztat, hogy elmégy? Hát menj! Nem akarta, hogy a kis herceg sírni lássa. Kevés virág volt. Ez a 325-ös, 326-os, 327-es, 328-as, 329-es és a 330-as kisbolygók vidéke volt. A kis herceg tehát azzal kezdte, hogy sorra látogatta őket, foglalkozást keresni, meg művelődni is. Az elsőn egy király lakott. A király bíborban és hermelinben egy nagyon egyszerű, de méltóságteljes trónuson ült. Ho-ho, itt egy alattvaló, kiáltott föl, amikor megpillantotta a kis herceget. Hogyan ismerhet meg, gondolta magában a kis herceg, ha még soha életében nem látott. Nem tudta, hogy a királyok szemében a világ fölöttébb egyszerű, minden ember alattvaló. Gyere közelebb, hogy jobban szemügyre vehesselek, mondta a király, és nagyon büszke volt rá, hogy végre valaki fölött királykodhatik. A kis herceg körülnézett, hová ülhetne le, de a bolygót mindenestül beborította a pompás hermelin palást. Állva maradt hát, és mert fáradt volt, ásított egyet. Az etiket megtiltja, hogy a király jelenlétében ásítsanak, mondta az uralkodó. Megtiltom! Nem bírom megállni ásítás nélkül, felelte a kis herceg zavartan. Nagy utat tettem meg, és nem aludtam. Akkor meg parancsolom, hogy ásíts, mondta a király. Hosszú esztendők óta senkit sem láttam ásítani. Az ilyesmi ritka szórakozás nekem. Tessék, ásíts még egyet. Parancsolom. Csak hogy ettől lámpalázas lettem, nem megy, felelt a kis herceg, és elpirult. Tűnődött a király. Hát akkor megparancsolom, hogy hol ásíts, hol meg... Dünnyögött valamit, szemlátomást feszengve. Mert a király föltétlenül ragaszkodott hozzá, hogy tiszteljék a királyi tekintélyét. Semmiféle engedetlenséget nem tűrt, abszolút uralkodó volt. De mivel ugyanakkor jóságos is volt, értelmes parancsokat osztogatott. Ha egy generálisnak megparancsolnám, mondogatta, hogy változzék tengeri madárra, és a generális nem engedelmeskednék, ebben nem ő lenne a hibás, én lennék a hibás miatta. Leülhetek? Kérdezte a kis herceg félénken. Parancsolom, hogy ülj le, felelte a király, és méltóság teljesen odébb húzta egy kicsit a Hermelin palástja szegélyét. A kis herceg elcsodálkozott, a bolygó egészen parányi volt. Vajon min uralkodik akkor a király? Fölség, mondta. Engedelmet kérek, de kérdeznék fölségettől valamit.
Parancsolom, hogy kérdezz tőlem valamit, mondta sietve a király.
Fölséged, min uralkodik?
Mindenen,
válaszolta mérhetetlen egyszerűséggel a király.
Mindenen?
A király futó kis mozdulattal végigmutatott a bolygóján, meg a többi bolygón, meg a csillagokon. Ezen mind? Kérdezte a kis herceg.
Ezen mind? Felelte a király.
Mert nem csak abszolút uralkodó volt, hanem egyetemes is. És a csillagok engedelmeskednek fölségednek?
Természetesen, mondta a király.
Azonnyomban? Semmi fegyelmezetlenséget nem tűrök. A kis herceg elámult ekkora nagy hatalmon. Ha neki ilyen hatalma lenne, napjában nem 44 naplementét láthatna, hanem 72-t, sőt, 100-at, vagy akár 200-at is, és még csak odébb se kellene húznia a székét. S mivel egy kicsit szomorú volt, mert eszébe jutott az elhagyott bolygócskája, olyannyira neki bátorodott, hogy egy kegyet merészelt kérni a királytól. Úgy szeretnék naplementét látni. Örvendeztessen meg fölséged, parancsolja meg a napnak, hogy nyugodjék le.
Ha egy generálisnak azt parancsolnám, szálljon virágról virágra, mint egy lepke, vagy írjon egy tragédiát, vagy változzék tengeri madárra, és a generális nem hajtaná végre a parancsot, ki lenne a hibás emiatt, ő vagy én?
Fölséged, jelentette ki a kis herceg nagy határozottsággal. Látod, mindenkitől azt kell követelni, amit az illető megtehet. A tekintély legelső alapja az értelem, mondta a király. A kis herceg ásított, sajnálta, hogy oda a napnyugtája, ráadásul egy kicsit unatkozott is már. Nincs itt semmi dolgom többet, mondta a királynak, megyek tovább. Ne menj, mondta a király, hiszen olyan büszke volt rá, hogy végre akadt egy alattvalója. Ne menj el, megteszlek miniszternek.
Milyen miniszternek?
Hát igazságügyinek. De ha nincs, akinek igazságot szolgáltassak... Sosem lehet tudni, felelte a király. Még nem jártam be a királyságomat, öreg vagyok, intóra nincs helyem, a gyaloglás meg fáraszt. Ó, hiszen már láttam, mondta a kis herceg, és előrehajolt, hogy egy pillantást vessen a bolygó túlsó felére. Ott sincs senki. Hát akkor ítélkezzél saját magadon, mondta a király. Ez a legnehezebb. Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint másokon. Ha sikerül helyesen ítélkezned saját magad fölött, az annak a jele, hogy valódi bölcs vagy. De ítélkezni mindenütt ítélkezhetem magam fölött, jegyezte meg a kis herceg, ahhoz nem kell itt laknom. Mondta király, azt hiszem, van itt valahol a bolygómon egy vén patkány. Éjszaka hallom a motozását, hát ítélkezzél e fölött a vén patkány fölött, időről időre halálra ítéled, élete így a te igazság szolgáltatásodtól függ majd. Aztán minden egyes alkalommal megkegyelmezel neki, takarékosságból, mivel csak egy van belőle. Nem szeretem a halálos ítéleteket, mondta a kis herceg, és minden bizonnyal elmegyek. Ne, mondta a király. A kis herceg azonban nekifogott az előkészületeknek, majd mivel nem akart fájdalmat okozni az öreg uralkodónak, így szólt. Ha fölségednek az a kívánsága, hogy pontosan engedelmeskedjenek a parancsainak, nekem is adhatna egy észszerű parancsot. Megparancsolhatná például, hogy egy percen belül keljek útra. A körülmények úgy látom kedvezőek. Kinevezlek nagykövetemnek, mondta sietve a király. Arcáról csak úgy sugárzott a tekintély. Hát bizony, furcsák a fölnőttek, gondolta útközben a kis herceg. A második bolygón lakott a hiú. Lám, lám, kiáltotta már messziről, amikor megpillantotta a kis herceget. Meglátogat egy csodálóm. Mert aki hiú, annak az összes többi ember olybá tűnik, mint a csodálója. Jó napot, mondta a kis herceg. Fura kalapja van uraságodnak. Arra való, hogy megemeljen, felelte a hiú, hogy viszonozzam vele az ünneplést, de sajnos soha nem jár erre senki. Úgy? Kérdezte a kis herceg, és egy szót sem értett az egészből. Csapd össze a tenyeredet, javasolta neki a hiú. A kis herceg összeütötte a két tenyerét. A hiú szerényen megemelte a kalapját. Itt már mulatságosabb, mint az imént a királynál volt, gondolta a kis herceg, és újra összeverte a tenyerét. A hiú meg újra megemelte a kalapját. Valóban nagyon csodálsz engem? Kérdezte a kis hercegtől. Mit jelent az, hogy csodálni? Csodálni annyit jelent, mint elismerni az illetőről, hogy széles a bolygón ő a legszebb, a legjobban öltözött, a leggazdagabb és a legokosabb. De hiszen te egyedül vagy a bolygódon, azért mégiscsak tedd meg, azért mégiscsak csodálj. Csodállak, mondta a kis herceg, és egy parányit megvonta a vállát. Csak azt nem értem, mire jó ez neked? És sietve odébb állt. Szó, ami szó, gondolta útközben, a fölnőttek nagyon-nagyon furcsák. A következő bolygón egy iszákos lakott. Ez a látogatás nagyon rövid ideig tartott, de nagyon elszomorította a kis herceget. Ott találta az iszákost egy sor üres, meg egy sor teli palack előtt. Hát te mit csinálsz itt? Kérdezte tőle.
Iszom,
felelt egy gyászos képpel az iszákos. Miért iszol? Kérdezte a kis herceg.
Hogy felejtsek,
felelt az iszákos. Mit? Tudakolta a kis herceg, mert már is megsajnálta.
Azt, hogy szégyellem magam,
felelte az iszákos, és lehajtotta a fejét. A kis herceg szeretett volna segíteni rajta. Miért szégyeled magad? Kérdezte.
Mert iszom.
Vágta el a további beszélgetést az iszákos, és mélységes hallgatásba süllyedt. A kis herceg meghökkenve szedelőzködött.
Bizony-bizony, gondolta útközben, a fölnőttek rettentően furcsák.
A negyedik bolygó az üzletemberé volt. Ennek annyi dolga volt, hogy még csak föl se nézett, amikor a kis herceg megérkezett. Jó napot, mondta a kis herceg. Uraságodnak kialudt a cigarettája.
3 + 2 = 5, 5 + 7 = 12, 12 + 3 = 15, jó napot, 15 + 7 = 22, 22 + 6 = 28, nem érek rá újra rágyújtani, 26 + 5 = 31, hopp, tehát összesen 501.622.731.
500 millió micsoda?
Mi az, még mindig itt vagy, 500 millió izé, már nem is tudom, annyi dolgom van, én komoly ember vagyok, én nem fecsérlem léhaságra az időmet, 2 + 5 = 7.
500 millió micsoda? Ismételte a kis herceg, mert ha egyszer egy kérdést föltett, nem tágított tőle többé. Az üzletember fölkapta a fejét.
54 éve lakom ezen a bolygón, de eddig még csak 3-szor zavartak. Először 22 éve egy cserebogár, Isten tudja honnét pottyant ide, iszonyatos zaj csapott, úgyhogy 4 hibát is ejtettem a számadásomban. Másodszor 11 esztendeje közvényrohamot kaptam. Keveset mozgok, nincs időm lófrálni, én komoly ember vagyok, harmadszor pedig most. Szóval azt mondtam, hogy 501 millió...
Micsoda? Az üzletember látta, semmi reménye rá, hogy békén hagyják.
Olyan kis apróság, amit az égen látni olykor.
Légy?
De hogy olyan kis csillogó.
Méhek?
Dehogy, azok az aranyos kis izék, amin a semmittevők ábrándozni szoknak. Én azonban komoly ember vagyok, nekem nincs időm semmiféle ábrándozásra. Aha, csillagok. És mit csinálsz azzal az 500 millió csillaggal? 501.622.731. Komoly ember vagyok, szeretem a pontosságot. Mit csinálsz ezekkel a csillagokkal?
Hogy mit csinálok velük?
Igen.
Semmit. Birtoklom őket.
Birtoklod a csillagokat?
Igen.
Találkoztam egy királlyal, aki...
A királyok nem birtokolnak, a királyok uralkodnak valamin, ez más.
És mire jó neked, hogy birtoklod a csillagokat?
Arra, hogy gazdag legyek.
És mire jó a gazdagságod?
Más csillagokat is megvenni, ha történetesen talál valaki. Kezelem őket, megszámolom, aztán újra számolom,
felelte az üzletember.
Nehéz dolog, de én komoly ember vagyok.
A kisherceg azonban még ezzel sem érte be. Nekem, ha van egy selyem sálam, a nyakam köré tekerhetem, és magammal vihetem. Vagy ha van egy virágom, leszedhetem, és szintén magammal vihetem. De te... Nem szedheted le a csillagaidat?
Azt nem, de bankba tehetem őket.
Az meg mit jelent?
Azt jelenti, hogy fölírom egy darabka papírosra a csillagaim számát, aztán ezt a papírdarabkát bezárom egy fiókba.
Ennyi az egész?
Mi kell több?
Érdekes, gondolta a kis herceg, sőt költői. Csak éppen komolynak nem valami komoly. A kishercegnek ugyanis egészen más fogalmai voltak a komoly dolgokról, mint a fölnőtteknek. Nekem, mondta, van egy virágom, azt naponta megöntözöm. Van három vulkánom, azokat hetente kipucolom, mert azt is kipucolom, amelyik kialudt, sosem lehet tudni. A vulkánjaimnak is, meg a virágomnak is hasznukra válik, hogy birtoklom őket. Te azonban nem vagy hasznukra a csillagoknak. Az üzletember eltátotta a száját, de felelni egy mukkot sem tudott. A kis herceg pedig szedte a sátorfáját, és ment tovább. Szó ami szó, ezek a fölnőttek fölöttébb furcsák, gondolta útközben. Az ötödik bolygó nagyon érdekes bolygó volt. Ez volt valamennyi közt a legkisebb. Éppen csak akkora, hogy egy lámpa meg egy lámpa gyújtogató elfér rajta. A kis herceg el sem tudta képzelni, mi értelme lehet valahol az égbolton egy bolygón, amelyiken se ház nincs, emberek nem laknak, egy lámpának meg egy lámpa gyújtogatónak. Mégis azt gondolta magában, lehet, hogy ez az ember itt merő képtelenség. Mégis kevésbé képtelen, mint a király, a hiú, az üzletember, meg az iszákos. Az ő munkájának legalább van valami értelme. Ha meggyújtja a lámpáját, mintha egy csillagot segítene világra, vagy egy virágot. Ha eloltja a lámpáját, elaltatja vele a virágot, vagy a csillagot. Szép foglalkozás. És mert szép, valóban hasznos is. Amikor a bolygó közelébe ért, tisztelettel köszöntötte a lámpagyújtogatót. Jó napot kívánok! Miért oltottad el a lámpádat?
Mert ez a parancs, felelte a lámpagyújtogató. Jó napot!
Mi a parancs?
Hogy oltsam el a lámpámat, jó estét!
Azzal meggyújtotta a lámpát. De hát akkor miért gyújtottad meg újra?
Mert ez a parancs, felelte a lámpagyújtogató.
Nem értem, jegyezte meg a kis herceg.
Nincs mit érteni rajta, mondta a lámpagyújtogató. A parancs, parancs, jó napot, és eloltotta a lámpát.
Aztán egy piros kockás zsebkendővel törölgetni kezdte a homlokát.
Szörnyű mesterség ez. Valaha régen nagyon értelmes volt. Este meggyújtottam, reggel eloltottam a lámpát. Aztán reggeltől estig pihenhettem, és estétől reggelig alhattam.
Azóta megváltozott a parancs?
A parancs nem változott, mondta a lámpagyújtogató. Éppen ez a baj. A bolygó évről évre gyorsabban forgott, a parancs viszont maradt a régi.
És? Kérdezte a kis herceg.
És most, hogy percenként fordul egyet a tengely körül, nincs egy másodpercnyi nyugalmam. Percenként oltok meg gyújtok.
Mulatságos, mondta a kis herceg. Egy nap egy percig tart nálad.
Egyáltalán nem mulatságos, mondta a lámpagyújtogató. Tudod, mióta beszélgetünk itt egymással? Egy hónapja.
Egy hónapja?
Úgy bizony, 30 perce, az 30 nap, jó estét, és meggyújtotta megint a lámpáját.
A kis herceg meg csak nézte, és megszerette ezt a lámpagyújtogatót, aki olyan híven ragaszkodik a parancshoz. Eszébe jutott, hogyan kereste annak idején a napnyugtát, hogyan húzta odébb a székét. Szeretett volna segíteni a barátján. Figyelj csak ide, tudok egy módot rá, hogy pihenhess, amikor csak akarsz.
Vagyis mindig, jegyezte meg a lámpagyújtogató.
Mert lehet valaki egyszerre hűséges és meg lusta is.
A te bolygód, folytatta a kis herceg, olyan kicsi, hogy 3 lépéssel körüljárhatod. Ahhoz, hogy állandóan a napvilágon maradj, egyebet sem kell tenned, mint elég lassan járnod. Így aztán, ha pihenni akarsz, elkezdesz járni, és a nappal addig fog tartani, ameddig kívánod. Ezzel nem sokra megyek, felelte a lámpagyújtogató. Világéletemben egyet szerettem, aludni.
Öreg hiba, mondta a kis herceg.
Öreg hiba, mondta a lámpagyújtogató. Jó napot, és eloltotta a lámpáját.
Ezt gondolta a kis herceg, ahogy tovább ment. Ezt a többiek mind megvetnék. A király is, a hiú is, az iszákos is, az üzletember is. Pedig szerintem ő az egyetlen, aki nem nevetséges. Talán mert mással törődik, nem saját magával. És sajnálkozva sóhajtott egyet. Ő az egyetlen, folytatta gondolatait, akivel meg tudnék barátkozni. Csak hogy igazán túl kicsi a bolygója, nem férnek el rajta ketten. Magának sem merte bevallani, hogy legkivált a napi 1440 napnyugtájáért sajnálja ezt az áldott bolygót.
A kis herceg. Antoine de Saint-Exupéry meséjét Rónai György fordításában elmondta Tahitót László. Az első részt hallották. A felvételt készítette Gebauer Mária, Lehocki Orsolya, Marsall Éva, Németh Zoltán és Ördög Zsuzsanna.
A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb 1999. december 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán! Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak.